Csak mondom, hogy az önvezető autó téma tele van tömve számítógépes grafika, gépi látás és kapcsolódó algoritmusokkal, deep learning meg hasonló GPU-n. Na, házi feladat, szépségverseny. Itt vannak az indulók, mint ahogy írtam a honlapon, bikiniben most föl fognak vonulni. A szakértő zsűri előtt, amit önök jelentenek ebben az esetben. De nincs olyan nagyon nagy létszám a döntőben, hát ki kell választanunk ugye az első, második, harmadik helyet kategóriánként. Természetesen az, hogy nincsen nagy létszám, az nem jelenti azt, hogy ez bármit is elvenne a műveknek az értékéből. Én is borzasztó büszke vagyok a Ring 13-as aranyérmemre, ugye Hungaroring 13 órás bicikli versenyre, ahol körülbelül annyian indultak, mint ahány versenyző van itt. A dolog úgy megy, hogy egybe lenyomom az egészet, megpróbálom megállítani a videót a különböző versenyzők indulása előtt, és önök pedig tapssal jelzik, hogy melyik tetszett, és a legerősebb taps fogja kapni, mondom, kategóriánként az első díjat, aztán utána a második, meg harmadik díjat. Egyébként régen, még a televíziózás korábbi szakaszában, ilyen vetélkedőknél a közönség úgy szavazhatott, hogy otthon fölkapcsolta a villanyt, meg a sütőt, meg a hasonló elektromos dolgokat, illetve lehúzta a WC-t, és akkor a központban meg mérték, hogy hogyan változik az áramfogyasztás. Ugye azóta kitalálták, hogy az emeldíjas SMS a sokkal nagyobb buli, mert egy csomó pénzt lehet vele keresni. De hát ugye az egy eredeti megoldás volt. Na, fölkészültek? A beérkezési sorrendnek megfelelően megyünk rajtuk végig, illetve fordított beérkezési sorrendnek megyünk, mert úgy fel, megyünk rajtuk végig, és először a harmadik házi feladatok, utána a második házi feladatok versenyzői lépnek elő. Taps. Ugye ezt úgy közepesre kellett volna hangolni, hogy innen még lehessen erősíteni is, meg gyengíteni, de hát meglátjuk, akkor következő. Yeah. Hát ha jól hallottam, hogy visszafelé, ugye a második házi feladat, akkor első Varnyú Dóra, második Dilong Sándor, harmadik Hübner Krisztián. A harmadik házi feladatnál ugye első díjas Szörfi Jászmin, Tomcsányi Gergely, második díjasok a többiek, mondjuk Ács Gendel, Gúz, Ponecker, Patrik és Pünkösd Marcell. A díjak azok, a díjazottakat meghívom sörözni ide a jövő szerdán, óra után, 18 órakor a Szertár Zugbár nevű műintézménybe, hogyha nem ismernék, itt van szembe. Szeretem azt a helyet, mert 30 éve semmi nem változott benne. Ugye ez a fődíj, a harmadik helyezett annyit iszik, amennyi jól esik, a második helyezett másfélszer, a első helyezett pedig kétszer annyi. Azon kívül apró tárgy jutalmat majd a e-mailen kapnak. Minden esetre pénteken ne fárasszák magukat a korai felkeléssel, elég csak 10 órára bejönni, mert ugye akkor lesz grafika előadás. Jó, mi meg akkor térjünk vissza, hogy mindjárt fölkapcsolom a villanyt, mert ehhez azért fény is kell. A kaotikus, dinamikus rendszerek. Ugye pont függvények iterációjával foglalkozunk. Iteráció azt jelenti, hogy kiindulunk egy pontból, behelyettesítjük ebbe a függvénybe, kapunk egy új pontot, akkor az eredményt újra behelyettesítjük, és így tovább. Ugye ezek a pontok lehetnek XY számpárok, de hát ábrázolhatjuk őket úgy is, mint egy komplex szám. Ugye ennek az iterációnak a hosszú távú viselkedése érdekes számunkra, amelyik már független attól, hogy honnan is indult el az egész. Ugye hosszú távon három dolog történhet igazából az iterációval, vagy belekonvergál egy stabil fix pontba, vagy eldivergál a végtelenbe, vagy pedig egyik se történik vele, hanem ugrándozik egy halmazon össze-vissza, annak érdekében, hogy el is felejtse, hogy ő onnan indult meglehetős gyorsasággal, ennek az ugrándozásnak ugye kaotikusnak kell lennie, ugye a káosz éppen az, hogy a mozgás, vagy a dinamika nagyon gyorsan függetlenné válik attól, hogy honnan indultunk. És ugye ez a harmadik eset, amikor egy halmazon ugrándozunk, az lesz fontos nekünk, ezt a halmazt nevezzük akkor a függvény attraktorának, és azért érdekes téma ez, mert ezek az attraktorok már nagyon-nagyon egyszerű függvényeknél is nagyon szép, bonyolult alakzatok, fraktális jellegűek és nem önhasonlóak. Ugye a Möbius szallag, vagy a tórusz az érdekes egy adott skálán, egy adott távolságból, na de hogyha közelebb megyünk hozzá, akkor előbb-utóbb síkká egyszerűsödik a felülete, ami dögunalom. Ugye a fraktáloknál akármilyen közel mehetünk hozzájuk, mindig sohasem egyszerűsödnek le így, mindig megtartják ugye az eredeti komplexitásukat, de a Koch-görbe is egyébként a dögunalom kategóriához sorolható, ami ugyan mindig tüskés, viszont az önhasonlóság miatt mindig ugyanúgy néz ki, mint egy magasabb skálán. Ezek egyik kategóriába se tartoznak, tehát akár mennyit belezoomolhatok, mindig újabb és újabb részletek jönnek elő, nem egyszerűsödnek le, és ez a részlet mindig más, mint amit a másik skálán láttunk, tehát nem is önhasonló. Ugye múltkor láttunk néhány példát, tehát a Z négyzet plusz C, ahol a komplex aritmatika szerint kell a négyzetre emelést, meg nyilván az összeadást is kiszámolni, az E a Z plusz C, koszinusz Z plusz C, szinusz hiperbolikus Z plusz C, ezeket nézegettük, és valóban hát a szép fraktális formák adódnak ezekből. Ugye ezek egyébként nem egy-egy halmazok, hanem halmaz családok, mert hogyha a C-t, ezt a konstans értéket máshogy állítom be, akkor természetesen egy egészen más ábra áll elő, amely másik ábra megint csak végtelenségig részletes lesz, tehát bármi kis tartományában végtelen sok alakzat föltűnik, hogyha én mélyebben és mélyebben belezoomolok. És az pedig nem is lesz önhasonló az eredetivel. Tehát ilyen szép ábrákat, fraktális ábrákat, tehát akkor függvények, pontfüggvények iterációjával elő lehet állítani, még abban az esetben is, hogy ezek a függvények nagyon egyszerűek. Ugye, ott hagytuk abba, hogy akkor mi az az algoritmus, ami az attraktort megtalálja és fölrajzolja. Múltkor vizsgáltunk egy ugye nagyon egyszerű függvényt, az Z-négyzetet. Hát ennek azért még nem annyira izgalmas az attraktora, ugye ennek az attraktora a kör, mert hogyha az ecsétkörön vagyok, akkor ott is maradok, bárhányszor is négyzetre emelem, és közben ugye kaotikusan ugrándozok, meglátogatva a pontjait. Ugye ez az attraktor az Z-négyzet esetén labilis, ami alatt azt értjük, hogyha egy picit kibillenünk, ugye a körből eltétovázok, és egy picit jobbra vagy balra csúszok, akkor vagy innen gyorsan belekonvergálok az origóba, vagy hogyha ugye kifelé csúszok, akkor pedig eldivergálok a végtelenbe. De hogyan lehet előállítani ezeket az attraktorábrákat? Ugye alapvetően két stratégiát ismertünk meg. Ugye három különböző csoportja van a pontoknak, ugye konvergens pont, a divergens pont és akár a kettő közötti attraktor. Az egyik megoldás az, hogy a három kategóriából akkor képezzünk kettőt, a divergens pontokat különítsük el a attraktortól és a konvergens ponttól, és akkor innentől egy pontról úgy dönthetjük el, hogy az most a két kategória melyikéhez tartozik, hogy elindulunk abból a pontból, és végtelen sokat iterálunk, és hogyha végtelenben találjuk magunkat, akkor ez egy divergens pont, egyébként pedig nem. Egyik esetben mondjuk fehérre, a másik esetben pedig feketére színezzük ki az adott pontnak megfelelő pixelt, ugye ezek az ábrák mind-mind így álltak elő. Ugye a másik megoldás az attraktor fölrajzolásánál akkor használható, hogyha az attraktor stabil, tehát egy picit belerugok a pontba, akkor ő szépen visszajön az attraktorra, és nem szalad el tőle a végtelenbe, vagy egy fix pontba. Ebben az esetben ugye akárhonnan indulhatok, elindítom az iteráció meg fogja közelíteni az attraktort, és amikor már az attraktoron van, akkor világ életében ott is marad. Ugye, azt is megbeszéltük az Z-négyzet, ugye a kör példáján, hogy hogy lehet az utóbbi eljárást akkor alkalmazni, hogyha az attraktorunk labilis, mint a kör esetében. Hát ebben az esetben ugye mondhatjuk azt, hogy ne a függvényt iteráljuk, hanem annak az inverzét, és az attraktornak az egyenlete ez. Ugye az attraktor az arról ismerszik meg, hogyha egy pont az attraktoron van, akkor ott is marad, akárhányszor iterálok, tehát a pontnak a képe az ugyanebben a halmazban van, összességében kielégíti ezt a halmaz egyenletet. Na most ezt a halmaz egyenletet a függvénynek az inverze is biztos kielégíti, tehát ugyanazt a dolgot előállíthatom úgy is, hogy nem a függvényt, hanem az inverzét iterálom. És hogyha egy függvénynek egy pont stabil fix pontja, akkor az inverzének az labilis fix pontja lesz, hogyha egy attraktor labilis attraktora, akkor az inverzének az stabil attraktora lesz. Tehát az Z-négyzetnél ugye a kör az egy labilis attraktor volt, ezért a inverzt érdemes, a plusz-minusz négyzetgyökzét iterálni, és akkor ugye előjött az a probléma, hogy jó, de ez nem függvény, mert egy ponthoz nem egy másikat, hanem két másikat rendel, mert van plusz négyzetgyökzé, meg mínusz négyzetgyökzé, hogy akkor hogy lehet ezeket a több értékű leképzéseket kezelni? Hát vagy úgy, hogy egy pontból tényleg mindig kettőt, aztán megint kettőt, ugye nyilván exponenciálisan ez emeli a pontok számát generálunk, tehát ez ugye előbb-utóbb nehéz kézben tartani, mert nem lesz annyi memória, ahol az exponenciálisan növekvő pontokat elhelyezzük. Vagy pedig, ugye ez volt a megfigyelés, a dolgot úgy is el lehet követni, hogy akkor abban a gondolatbeli bináris fában, ami ugye a meglátogatott pontokat jelenti, és ugye a bal oldali ág mindig a plusz négyzetgyökzé, a jobb oldali ág meg a mínusz négyzetgyökzé, alkalmazását mutatja. Ebben egyetlen egy mélységi kereséssel előállított út is tulajdonképpen kellő sűrűséggel elő tudja állítani az attraktort, abban az esetben, hogyha véletlenszerűen, valódi véletlenszerűen választunk mindig minden pontban a plusz és a mínusz négyzetjük z között. Ugye ez általában is igaz, hogyha van egy többértékű leképzésünk, tehát tudom én egy ponthoz 10 pontot rendel, nyilván a következő szint már 100-at, ugye 1000-et, nem lehet kézben tartani, akkor a 10-ből elég véletlenszerűen mindig egyet választani, és az is sűrűn elő fogja állítani az attraktort. Ugye az E-négyzet plusz C attraktorát szeretnénk akkor fölrajzolni. Nézzük először azt az algoritmust, ami a három csoportot, divergens, stabil fixponthoz konvergál, és maga az attraktor két csoportra bontja, divergens, illetve nem divergens. Itt a komplex számsík. Ugye a komplex számsíkra rárakjuk a kameraablakunkat, amelyben levő komplex tartománynak a képét szeretném a képernyőn megjeleníteni. Most ugye a világ, a virtuális világ a komplex számsík. Ugye az ablakot, ahogy a fényképet is a képernyőn, fölbontjuk a pixelekre, és az egyes pixel középpontokról kell eldönteni, hogy ugye milyen komplex szám van alatta, és hogy ez a komplex szám akkor most, hogyha innen indítjuk az iterációt, az E-négyzet plusz C iterációt, akkor a divergens vagy a nem divergens tartományhoz tartozik. Tehát végigmegyek, ez egy pseudokód lesz egyelőre, végigmegyek az összes pixelen, ugye ez a kép függőleges, illetve a vízszintes felbontását jelenti, és hogyha egy adott pixelnél vagyok, akkor az XY pixel koordinátából visszatranszformálom a pixel koordinátákat világkoordinátákba, hát hogyha a világból a képernyőre window viewport transformációval megyek el, akkor a képernyőről a világba pedig viewport window transformációval, az előző transformációnak az inverse. Tehát az XY pixel koordinátákból akkor egy a komplex szám valós, illetve a képzetes része áll elő, ugye a komplex szám Z az valós rész, meg ízszer a képzetes rész, és akkor elindítjuk innen az iterációt, ugye elvileg végtelenig kellene iterálni, de hát nyilván a gyakorlatban ezt azért megspóroljuk, és iterálunk elég sokat, de azért nyilván nem végtelen. Ugye az E-négyzet plusz C iterációja azt jelenti, hogy akkor alkalmazzuk az E-négyzet plusz C-t, és akkor a következő iterációban meg már az eredményre, és így tovább. Ugye, ha végtelenig iterálok, akkor azt kéne nézni, hogy a végtelenben vagyok-e, hát nyilván eljött, meg megnézzük, hogy elég messzire kerültünk el az origótól, tehát hihetjük azt, hogy ez a folyamat divergens. És hogyha divergens, akkor mondjuk fehérre színezzük ki, egyébként pedig feketére. Ugye ez egy Móriczka program. Ugye mi nyilván nem így fogjuk csinálni, hanem hogyha van egy grafikus kártyánk, akkor megpróbáljuk arra rátolni a számítás jelentős részét, mert ugye annak a teljesítménye a nagyságrendekkel nagyobb, mint a CPU teljesítménye. Hát láttuk múltkor, hogy akár valós időben ugye a C paramétert animálhatom, vagy mozgathatom, rögtön előállhat a kép. Ugye ez már nem olyan triviális, hogyha a CPU-n kellene leprogramozni, és megfelelő számú iterációt kéne csinálni. Na, hogy kell egy ilyen feladatot megoldani? Egyébként ilyet már láttunk, akár a kép nézegető is ilyen. Tehát rá kell tennünk egy ablakot a világra, ami a fényképet testesíti meg. Ugye a fénykép képernyő koordináta rendszerben, ablak kétdimenziós világ koordináta rendszerben, egy speciális koordináta rendszerben, a vágási koordináta rendszerben mindig -1, -1, -1 sarokpontokkal bír. A grafikus kártya, az OpenGL éppen azért vezette be ezt a koordináta rendszert, hogy a vágáshoz ugye ne kelljen azzal foglalatoskodni, hogy hol van az ablaknak a határa, vagy hol van a fényképnek a határa, mert ebben a koordináta rendszerben az mindig ugyanott van, -1, -1, -1. Tehát a CPU programunk ebben az esetben annyit fog csinálni, hogy rajzol egy téglalapot, egy olyan téglalapot, ami egy az egyben lefedi a kameraablakunkat, megfelelő koordinátarendszerbe, ugye normalizált eszközkoordinátarendszerbe, illetve vágási koordinátarendszerbe, ennek az ablaknak a 4 sarokpontja, ugye a -1, -1, -1, -1, -1, -1. hogyha innen nekem a világ kell, akkor a világból normalizált eszköz koordináta rendszerbe vívő transformáció inverzét kell megcsinálni, hogyha innen nekem a képernyő kell, akkor a viewport transformációt kell megcsinálni. Ugye ezt ugye vertex buffer objectként szépen átoljuk a GPU-ra, ott van négy csúcspont, és akkor ugye egy triangle fennel meglátogatjuk a négy pontot, és ugye a triangle fenn az igazából ekvivalens azzal, hogy poligon, nyilván ugye nem fog háromszögesíteni szofisztikált módon, tehát ilyen fülvágásra, meg hasonlóra ne tessék gondolni, hogy a triangle fenn két háromszögre bontja, és hát akkor garantált igazából a jó működése, hogyha ez egy komplex, ez egy konvex négyszög, hát a téglalap a pasz, tehát ezzel minden rendben. Tehát a CPU ágon egy darab téglalapot tolunk rá a GPU-ra, ugye a fragment shader, akkor megkapja ezt a négy csúcspontot egymás után, ugye a C kezdőbetű az arra utal, hogy ez clipping space, tehát normalizált eszközkoordináta rendszerbeli érték. Ugye a normalizált eszközkoordináta rendszerbeli négy sarokpontot, hát egyrészt neki tovább kell adni normalizált eszközkoordináta rendszerbe, ugye ez lesz a GL position regiszternek a tartalma. Hát nem kell sok mindent csinálnia, mert ugye a pont már normalizált eszközkoordináta rendszerben van, csak hát ki kell egészíteni a kétdimenziós koordinátákat, ugye háromdimenziós homogén koordinátákká, tehát a z egyenlő nulla, és a negyedik homogén koordináta pedig egy. Ezen kívül ugye föl kell neki készülnie arra, hogy a belső pontok, azok a komplex számsíkon majd komplex számok lesznek, tehát először a sarokpontokhoz megkeresi a megfelelő komplex számot, tehát ez a sarokpont milyen komplex szám fölött van. Ugye normalizált eszközkoordináta rendszerből vissza kell mennünk a világba. Ez a window viewport transformáció, a window vagy view projection transformációnak az inverze. Hát most nem matrixsal szórakozok, mert ez olyan egyszerű, hogy egy egyszerű formulával ugye matrixozás nélkül ezt meg lehet valósítani, hogy annak idején a matrixokhoz azért ragaszkodtunk, mert még ott jöttek egyéb transformációk is, például a modellezési transformáció, és akkor ugye a modellezési transformáció matrixát össze lehetett konkatenálni a kamera transformációval. Most erről nincs szó, most csak kamera transformáció van, tehát egy kicsit túlléhegése volna a problémának, hogyha én egy matrixsal csinálnám meg az egészet. Tehát ugye a kamerát hogy definiáljuk, hol van az ablaknak a középpontja a világban, ez a kamera center, hogy ez egy komplex szám, de VEC2-t használok, mert ugye a VEC2-ben is van egy X meg egy Y, a valós meg a képzetes rész, és a kamera size, tehát a vízszintes és a függőleges szélessége. És hogy lehet a -1, -1, -1-ből visszamenni ide? Hát úgy, hogy akkor a kapott pontot megszorozzuk a méretnek a felével, ugye ez VEC2, ez VEC2, két VEC2 úgy szorzódik össze, hogy X az X-el, Y az Y-nal. Ellenőrizzük le gyorsan, hogyha ez -1, -1, akkor megszorozva a kamera size per 2-vel, ebből a -kamera size.x per 2, -kamera size.y per 2 keletkezik, és hogyha még hozzáadjuk a kamerának a középpontját, akkor tényleg oda kerül a bal alsó sarok, ahová vártuk, és hogyha ugye a +1, +1-et dolgozzuk föl, akkor pedig a jobb oldalra. Tehát a kamera center plusz kamera size per 2. Tehát a vertex shadernél a csúcsponthoz hozzáragasztunk egy tulajdonságot, ezt a Z0-át. Ez a Z0 azt mondja meg, hogy akkor ez a csúcspont a komplex számsíkon hol van. A vertex shader után jön a fix hardware, a vágás, akkor viewport transformáció, rasterizáció, a hardware meglátogatja a belül levő pixeleket, és belül levő pixeleknél a négy csúcspontból homogén lineárisan interpolál, most már ezt is tudjuk, ugye nem lineáris, két dimenzióban ugyanaz egyébként a kettő. Tehát azt is mondhatnám, hogy lineárisan interpolálja a tulajdonságot, tehát amikor megérkezünk a fragment shaderre, akkor egy belső pontnál ennek a Z0-nak az értéke az lesz, hogy ebben a pixelben, ezen pixel alatt mi az a komplex szám, ami látszik. Jó? És akkor ugye uniform változóként megkapjuk a C-t, mert a Z négyzet plusz C-t kell literálni. Itt van a Z egyenlő Z négyzet plusz C. Ugye nem azt írom, hogy Z szer Z meg C, mert az ugye a VEC2-nek az aritmetikája, az nem a komplex számnak az aritmetikája. Ugye a komplex számnál x plusz i szer y a négyzeten, ugye ez az E négyzet, az úgy néz ki, hogy x négyzet, meg i négyzet szer y négyzet, az, a i négyzet az mínusz 1, tehát ez lesz a valós rész, a imaginárius rész pedig 2-szer x-szer y-szor i. Ugye így kell egy komplex számot négyzetre emelni, tehát ezért csináltam ilyen látszólag bonyolultan ezt az egészet, és akkor még ugye a C-t meg hozzáadtuk. Hál' Istennek a VEC2-t meg a komplex számokat ugyanúgy kell összeadni. Jó, tehát akkor elindulunk az E0-tól, iteráljuk 1000-ig ezt az E négyzet plusz C-t, és utána megnézzük, hogy eltávolodtunk-e 10-re. Tehát a végtelent, akkor most kicseréltem 1000-re, meg 10-re. És hogyha eltávolodtunk, akkor 1, tehát fehér, nem távolodtunk el, akkor fekete. Ugye, aki még emlékszik arra, hogy múltkor, persze nem csak az E-négyzet plusz C-t, Zsúlia, ezt hívják Zsúlia Almaznak egyébként, nem csak a Zsúlia, az E-négyzet plusz C kitöltött Zsúlia Almazát rajzoltuk föl, hanem ugye a koszinusz hiperbolikus, a koszinusz exponenciális plusz C, sőt olyat is mutattam, hogy a felhasználói interfészről, hát lényegében a standard inputról bevéstünk egy stringet, egy programot lényegében, egy formulát, ami az iterációt jelenti, és a program automatikusan megcsinálta. Ugye miért tudjuk ezt megcsinálni? Hát azért, mert a programomba ezek a vertex shader, fragment shader programok, ezek stringek, string konstansok. Semmiben nem kerül ebbe a string konstansba csak úgy beleírni, megváltoztatni. Ugye nagyon könnyű olyan programot írni, ami saját magát átírja. Pontosan egyébként így van az implementáció, hogyha megnézik, fönn van a honlapon. Ugye a formula helyett én beleraktam a stringbe egy dollárt, aztán hogyha valaki beír valamit a felhasználói interfészről, standard inputról, akkor azt a stringet a dollár helyére benyomja, és kész. Ugye ezek alapján olyan programot is lehetne csinálni, az már nem volna ilyen triviális, ami nézi, hogy hibázik-e a program, és hogyha hibázik, akkor saját magát kijavítja. Jó, hát most nem futtattam le, ugye ilyen jellegű ábrákat kaptunk, meg hát ugye ezek szebbek, de hát igazából a csalás kategóriába esnek, ugye egy halmaz az, egy elem egy halmazhoz vagy hozzátartozik, vagy nem tartozik hozzá, tehát ezek a halmazok igazából bináris képek, fekete-fehérek, ezek attól színesek, hogy azt figyeljük, egy pillanatra visszamegyek, hogy milyen gyorsan divergálunk. Ugye nyilván nem végtelen sokáig iterálok, hanem csak véges lépésben, és akkor nem is a végtelenben vagyok, hanem valamekkora távolságra. Na hát ezt a távolságot föl lehet arra használni, hogy kiszínezzük azt a pontot. Tehát minden színnek az a jelentősége, hogy milyen gyorsan divergál a iteráció, hogyha innen indulunk el. És akkor szép színes ábrát lehet csinálni. Ugye a másik megjelenítési mód akkor használható, hogyha az attraktor stabil, tehát hogyha belerúgok az iterációba, akkor is visszatalál oda. Mert ebben az esetben akárhonnan is indulok, akkor rá fogok menni az attraktorra. Az attraktoron vagyok, akkor meg ott ugrándozok, csak a meglátogatott pontokat kell átszínezni. Ugye ez akkor használható, hogyha az attraktor stabil. Mert hogyha nem stabil, tehát egy hegynek a teteje, ezt tessék úgy elképzelni, tehát egy labilis attraktor, itt a attraktorom, az úgy képzelhető el, mint egy hegy, ahol itt szépen lefelé mennek a dolgok, tehát egy golyót rárakok, akkor isteni szerencse kell, hogy az megmaradjon, akármilyen irányban egy picikét meglököm, az le fog onnan esni. Ugye a megfordítottja, amikor a völgyem ilyen, és akkor ugye fölfelé megy ez az egész, hát nem igazán tudom szépen rajzba bemutatni, de ha innen kimozdítom a golyómat, akkor mindig visszamegyek a völgy aljára. Tehát ebben az esetben lehet ezt a dolgot megcsinálni. Ugye az E-négyzet plusz C-nek a attraktora labilis. Onnan tudjuk, hogy labilis, onnan, hogy a végtelen, a divergálás stabil. Jó? Ugye a nagy számot, az E, az nagy abszolút értékű komplex szám. Azt négyzetre emelem, akkor ehhez képest a C az már nem oszt, nem szoroz. És tehát az azt jelenti, hogy az abszolút értéke még erősebben nő. Tehát nagy számnál, hogyha a Z négyzet plusz C-t iterálom, akkor az garantáltan elmegy a végtelenbe. Tehát az felesleges iterálni, mert úgyse fogom megtalálni az attraktort, ezzel szemben tipikusan eldivergálok a végtelenbe. Ugye láttuk, hogy az a megoldás, hogy az inverzre hajtjuk végre ezt az iterációt. Hát az Z négyzet plusz C-nek a inverze a plusz-minusz négyzetgyök Z-C. Ami kétértékű leképzés, nem választhatjuk ki determinisztikusan se az egyiket, se a másikat, akkor nem kapjuk meg az attraktor összes pontját, nem tudjuk lefedni kellően sűrűen az attraktort, hanem a trükk, amit láttunk korábban, az, hogy a kettő közül véletlenszerűen választunk. Akkor nézzük, tehát igazából ez egy véletlen bolyongás lesz. Hát vala tulajdonképpen tetszőleges kezdeti értékből indulok, tehát választok egy komplex számot, aztán majd azt megmondom, hogy hogyan lehet ügyesen megválasztani, de ami az elméletet illeti, tetszőleges kiindulási pontból indulhatok, és akkor innentől elkezdünk bolyongani, megint végtelen sokat iterálok, megnézem, hogy az adott pont belül van-e az ablakon. Ugye nem kell, hogy az ablakon belül kell válasszam a pontot, sőt a folyamat nem is fog feltétlenül az ablakon belül maradni. Ugye ez véletlenül bolyong a komplex síkon, ugye akkor van rajzolási feladatunk, ha éppen a kamera ablak belsejébe téved. Hogyha nem ott bóklászik, akkor ugye azt úgyse látjuk. Tehát persze a véletlen bolyongást akkor is folytatni kell. Na, tehát megnézzük, hogy akkor ez a pont vajon benne van-e a kamera ablakon. Ez egyszerű vágás, vagy komparálás, és hogyha benne van, akkor ő egy megjelenítendő pontot jelent, mert azért jutottunk ide, mert ez a pont az attraktornak a része, tehát ezt a pixelt, amiben éppen vagyunk, át kell színezni feketére. Tehát ha belül vagyok az ablakon, akkor az adott ponthoz, komplex számhoz, vagy XY valós képzetes részhez megkeressük azt a pixelt, ami neki megfelel, ugye ez egy kameratranszformáció, a világot áttransformáljuk a képernyőre, és azt a pixelt, ami ennek megfelelő, szépen átszínezzük feketére. Jó, és akkor megyünk tovább, tehát az adott Z-ből akkor most elvileg kétfelé lehet tovább menni, a plusz négyzetgyök Z-C, meg a mínusz négyzetgyök Z-C irányába. Hát itt kiszámoljuk, nyilván komplex aritmetikát kell használni, a plusz négyzetgyök Z-C-t, és egy véletlennel, hogyha feltételezzük, hogy ez a random 0-1-ben egyenletes eloszlású valószínűségi változó, akkor egy véletlen döntéssel vagy mínusz előjelre változtatjuk a négyzetgyököt, vagy pedig meghagyjuk úgy pozitívnak, ami idáig volt. Jó? És akkor tényleg tetszőleges pontból elindulok, egy véletlen pontot kapok, mert ugye a két lehetséges következményből az egyiket véletlenszerűen választom ki, és így tovább ugye bóklászok, hogy az ablakon belül vagyok, akkor följegyzem a pontokat. Ugye a véletlen bolyongás bevezető részét el kell dobni, mert ugye azt a célt szolgálja stabil attraktor esetén, hogy úgy leguruljunk a völgynek az aljára, de akkor még nem vagyok az attraktoron, hogy ez ne kelljen kidobni egyetlen egy pontot sem. Érdemes a kezdeti pontot úgy megválasztani, hogy az garantáltan rajta legyen az attraktoron, és akkor minden pont most már hasznos szerepet kap. Hát melyik az a pont, ami garantáltan rajta van az attraktoron? Hát az egésznek a fix pontja, tehát a Z nézet egyenlő Z minusz C egyenletnek a gyöke. Ugye ez egy másodfokú egyenlet, komplex együtthatós egyenlet, nyilván meg lehet oldani, ebből érdemes kiindulni, hogy ebből indulunk ki, az garantáltan rajta van az attraktoron, mert az attraktor egyenlete ugye az, hogy H egyenlő FH, azaz azt kell szem előtt tartani, hogy itt van az attraktor, akkor minden pontjára alkalmazva ezt az F-et az attraktoron belüli pontot kapok, nyilván ezt a feltételt az a pont is teljesíti, amire, hogyha alkalmazom az F-et, akkor saját magát kapom vissza. Tehát ez a fix pontja. Ez egy jó kiindulási alap. Na ez volt a Móriczka, még szünet előtt elmondom a GPU megoldást is, hogy ez volt a Móriczka megoldás, amit ugye mindenki ki tud pillanatok alatt préselni magából. De hát mi ezzel persze nem elégszünk meg mi szeretnénk ezt a feladatot is a GPU-val megcsinálni.
Ugye a folyamat valahogy úgy néz ki, hogy akkor kiindulunk egy megfelelő választott másodott
könnyen
megoldása.
Igen, tetszőleges is
lehet. És akkor plusz nézegyök az Z-C, meg mínusz nézegyök Z-C. Hát elvileg ugye a teljes bináris párt is földolgozhatnánk, de hogy erre ne legyen szükség, ugye véletlenszerűen választunk mindig a kettőből egyet. És akkor ezeket a pontokat, hát hogyha éppen az ablak belsejébe esnek, akkor a képernyőn kirajzoljuk a hozzátartozó pixeleket átszínezni. Ütesek rá azt a képernyőt. Kinek mi lesz a feladat? Van egy CPU program, egy Vertex Shader program, egy Fragment Shader. Az első megoldás lehet az, hogy a CPU szépen generálja ezeket a pontokat, na, de hát akkor a GPU nem csinál sok hasznos dolgot, mert ugye a Vertex Shader az legfeljebb a komplex számsíkról áttranszformál
normalizált eszközkoordináta
rendszerbe, Fragment Shader egyetlen egy pixel.
Hát a számítás döntő része a CPU van, holott a GPU egy több nagyságrend, de nagyobb teljes. Ugye az se jó megoldás, hogy a Vertex Shadernek
átadjuk ezt az élmű pontot, hogy akkor ő állítsa elő ezt a pontsorozatot, mert egy Vertex Shader az egy olyan állat, hogy kap egy pontot és a kimerek egy pont. Nem lehet egy Vertex Shadernek egy pontból más csinálni.
Megígértem, hogy szó lesz a geometria shaderről, azt fogjuk használni. Ugye egy geometria shader az viszont már képes arra, hogy kap egy primitívet, akár egy pontot, egy szakaszt, egy háromszöget, és a kimenetén más primitívet állít elő, tehát például azt is meg tudja csinálni, hogy kap egy pontot, és a kimenetén kilök egy pont sorozatot. Vagy azt is meg tudja, erre lesz szükség egyébként, de azt is meg tudná csinálni, hogy kap egy pontot, és a kimenetén kilök egy triangle strippet, vagy kap egy szakaszt, és a kimenetén kilök egy triangle fel.
A következő ötletünk akkor, na hát akkor itt geometria shader, jaj de jó, hogy van, odaadja a CPU-nek a Z0-t, a gyökerét ennek az egésznek, és akkor a geometria shader szépen ezt a pontsorozatot legenerálja, tovább passzolja a fix hardware-nek a fragment shader-nek. Ez működőnek tűnik, de ez egy abszolút szekvenciális algoritmus. Ugye? Egy pontot akkor tudunk kiszámolni, hogy az előző pont megvan. Mert a pont az előzőnek, hát a plusz tízegyök zénik célja, vagy minus tízegyök zénik célja. Ezeket a pontokat nem lehet párhuzamosan előállítani, csak szigorúan szekvenciálisan. Ugye a GPU-ból ki lehet rejselni 2-3 teraflopot, de nem azért, mert egyetlen egy magja az olyan nagy teljesítményű volna, hanem azért, mert ezres számban vannak ilyen magok. Tehát ez egy passzívan párhuzamos rendszer, ami abszolút alkalmatlan egy szigorúan szekvenciális feladat megvalósítására. Illetve, hogy ezt így csinálnám, hogy akkor egy geometria shader dolgozna, a többi meg ülne és malmozna és nem csinálna sem. Még lassabb lenne, mint a cég.
Ideig programoztak gépén. Vertex Shader programot írtak, Fragment Shader programot írtak. Talán most már kezdenek belerázódni a dologba, nem akarok senkit se elkedvetleníteni, de igazából ami idáig előkerült GPU programozás, az a trivialitásnak az esete. Tehát csak olyat csináltak, ami egy az egyben arra való, amire a GPU-t kitalálták. Nem kellett gondolkozni egy picit se, hogy mit, hova kell elhelyezni, mert adta magát, ugye? Most egy kicsit kell. Ugye ez igazából a GPU programozásnak a szépsége. Az egy masszívan párhuzamos rendszer. Nem lehet akármilyen algoritmus csak rátolni, tehát ezt se lehet csak úgy rátolni, mert nem tudom kihasználni a teljesítményét egy szekvenciális megoldásra. Csak akkor tudom kihasználni a teljesítményét, hogyha maga a megközelítés, maga az algoritmus masszívan párhuzamos. mit lehet csinálni. Hát gondolkozni, mutatok egy móricka megoldást, nyilván, hogyha gondolkoznak, akkor ennél azért sokkal jobbakat is kitalálnak. Csináljuk a következőt. A CPU járja be ezeket a piros pontokat, tehát ő döntsön véletlenszerűen, hogy melyik irányba megy, és minden egyes lépésnél a GPU-nak, tulajdonképpen a geometria shadernek adja át azt a pontot, amerre nem megy. Tehát, hogyha ő itt úgy dönt, hogy 20 négyzetjük Z, ez lesz a következő pont, akkor ezt a lila pontot átnyomja, hogy te meg indulj ki ebből, és ebből a pontból indulva generálj le egy részfát valamilyen mélységig. Egyébként mi ezt öt mélységig fogjuk a geometria shadernek megcsinálni. Hogy azért nem ezt a pontot érdemes odaadni a geometria shadernek, mert akkor most már ketten csinálnák ugyanazokat a pontokat, hogyha ő erre megy, akkor azért jó a másikat oda rakni, hogy ne legyen ütközés, ne legyen felesleges számítás, hogy a ketten kiszámolják ugyanazt. Jó? Tehát amikor itt meg úgy dönt, hogy mínusz négyzetjük Z irányába megy tovább, akkor a GPU-nak, geometria shadernek meg odaadja a plusz négyzetjük Z mínusz C-t, aki innen aztán a teljes bináris fát valamilyen mélységű kifejti. És akkor kapjuk egy olyan bejárási algoritmust, ami mélységi is, a CPU, a GPU pedig széles, de csak részeket is. És a kettő pedig gyönyörűen párhuzamosan működik, és a geometria shaderek meg hát pillanatokon belül a százasával vagy ezresével is kapnak pontokat, amiket párhuzamosan egymástól függetlenül hozunk. A programozzuk le. Tehát a programunk akkor így fog kinézni, CPU bejárja ezeket a pontokat, ugye a CPU átadogatja a lila pontokat, amerre ő éppen nem megy, a vertex shadernek, ugye az van a lánc elején, ugye a vertex shader nem csinál semmit ezzel a ponttal, továbbadja a geometria shadernek, tehát ott van a lánc elején, neki le kell programozni az, hogy nem csinál semmit, csak a bemenetet kiadom a kimenetet. A geometria shader akkor megkapja a saját részfájának a tetejét, és kibontja ezt a bináris fát öt mélységig. A geometria shader kinyomkodja akkor a bináris fában levő pontokat, hogyha öt mélységig mentünk le, akkor 63 pontot, tehát egy ilyen lila pontból lesz 63. A fix hardware, vágás, ha éppen olyan helyen bóklászunk, ami nincs is benne az ablakban, akkor a vágás kidobja, nem is tud vele semmit se csinálni. Ugye viewport transformáció, numerizált eszközkoordináta rendszerből átmegy a képernyőre. Hát raszterizáció, egy pontot könnyű raszterizálni, ugye az XY koordinátájához megkeressük az egész kerekítése a legkülönbözőbb pixelből. És akkor itt jönnek azok a pontok a fragment shaderbe, amik már az ablakon belül vannak, a fragment shader egyetlen egy pontot kitud. És kész. Jó? Hát a CPU meg a geometria shader nem triviális, a vertex shader, fragment shader az igen, tehát ezt gyorsan el is intézhetjük, itt a fragment shader, akkor megkapja a pontot, ugye ezt elneveztük Z-rútnak, ez a Z-rút egy bináris fának a teteje, amit változtatás nélkül kiad a kimenetén, ugye tudjuk, hogy a fix kimenet a GL-hoz is. Szeretnék egy dolgot hangsúlyozni. Ugye idáig mindig azt csináltuk, hogy a GL position az a pont normalizált eszközkoordináta rendszerbeli helye, amit a vágás, viewport transformáció, raszterizáció vált. Most hozzá sem nyúltunk, ez a Z-rút maradt ugye a komplex számsíkon a világban, nem transformáltuk át normalizált eszközkoordináta rendszerben. Miért nem? Hát azért, mert még jön a geometria shader, aki ezt a transformációt megteheti, és ráadásul ugye a geometria shadernek a világkoordináta rendszer, azaz a komplex számbeli értékre van szükség. Tehát ez a GL position, ez itt van, nem pedig itt, mert a kettő között még ott van a geometria. A fragment shader megkapja a pontot, és ha kapott egy pontot, akkor azt feketére készítesz. Kapott pontot, azt ide feketetesz. A CPU program, hát ő ezt kell, hogy előállítsa véletlen bolyongással. Hát érdemes úgy megválasztani a kezdeti értéket, hogy az a Z-nézet egyenlő Z-nek a gyöker legyen. Másodfokú egyenlet megoldása. Itt van a megoldás, természetesen nem SQRT-t kell használni. Számnál,
hanem a komplex aritmetikának megfelelő négyzetek. Mindenki tudja, hogy kell egy komplex számú négyzetekön van. Biztos. Mindjárt megmutatom, de nagyon remélem. Jó, és akkor ez a kiinduló pont, célunk, és innentől akkor szépen bolyongunk. A bolyongás eredményeiből azokat a pontokat, a lila pontokat, amiket majd átolunk a GPU-ra, ebben a VTX tömbben gyűjtögetjük, egyébként pedig a másik irányba levő pontot pedig mindig tovább és tovább dolgozzuk a négyzetgyöbzényi célfüggvénynek megfelelően.
Most ezt a pekitet egy pillanatra ugorjuk át, tehát mindjárt elmondom, hogy mi értelme van még egy ciklusba berakni ezt az egészet. Tehát egyelőre tételezzük föl, hogy egy darab ilyen pekitünk van. Tehát a VTX tömbbe kerülnek be ezek a lila pontok. A következőképpen iteráljuk a négyzetgyök Z-C-t. Ugye? SQRT Z-C. Úgy, hogy véletlenszerűen a plusz négyzetgyök, illetve a mínusz négyzetgyök Z megoldást alkalmazzuk, hogy van a rand függvényünk, az egy egész számot ad vissza, annak a legalsóbb bitje, hogyha 1 vagy 0, az 0,5 valószínűséggel, akkor ezek után vagy a plusz 1-et, vagy a mínusz 1-et fogja megjeleníteni. Tehát itt a Z, az 0,5 valószínűséggel a négyzetgyök Z mínusz C, másik 0,5 valószínűséggel a mínusz négyzetgyök Z mínusz C. Ugye ezt fogom a következő iterációba tovább folytatni, tovább iterálni, hogy ezt az Z-t fogom ide beírni, és amit nem írok be, amerre nem megyek, a mínusz Z-t, ennek a mínusz egyszeresét pedig berakjuk a vertisystembe. Most ez VTX-nek kellene hívni, nem vertisysnek. Csak bizonyára nem fértem itt ki. Igen, nem fértem ki, és akkor lerövidítettem. Ez VTX. Ha föltöltöttem, akkor ugye GL buffer data, átmegy a GPU-ra az egész tömb, és draw arrays, ugye GL points a csővezetéken végigzavarja ezt az egészet. Na mi az a packet? Ugye a packet az azt jelenti, hogy nem egyetlen egy óriási VTX tömbbel pakolom be ezeket a lila pontokat, hanem kisebb darabokba, és amikor egy ilyen kisebb darab összeáll, akkor már rányomjuk a GPU-ra. Miért jó ez? Hát egyrészt, hogy nem kell akkora adatokat egyszerre másolni, másrészt pedig ebben a megközelítésben, vagy ebben a megoldásban, akkor a CPU és a GPU teljesen párhuzamosan dolgozhat. Ugye előáll az első VTX tömb, azt rányomjuk a GPU-ra, GL Draw Arrays, ez egy aszinkron hívás, ez nem fogja megvárni, amíg a pontok végigmennek a csővezetéken és a kép előáll, hanem gyakorlatilag nulla idő múlva, ugye, ehhez pár flaget kell beállítani a grafikus kártyán, tehát tényleg ez nem tartozik idő. Nulla idő múlva visszatér, én párhuzamosan a CPU-n elkezdem számolni a következő VTX tömböt, mi alatt az előző VTX tömb a GPU kártyán ugye megy szépen a raster tár felé. És akkor párhuzamosan CPU, GPU is dolgozhat. Tehát mindig érdemes ezt így megcsinálni. Jó, nézzük a geometria shadert, ilyet még nem láttunk, ez újdonság. Tehát ugye a layoutot idáig arra használtuk, hogy megmondjuk, hogy a bemeneti regiszterek, hányos bemeneti regisztert milyen névvel szeretnénk illetni a programban. Ugyanez a layout használható arra is egy geometria shader esetén, hogy megmondjuk, hogy a bemeneten jövő primitíveket minek tekintsük, és milyen primitíveket szeretnénk ebből legyártani. Hát itt most azt mondjuk, hogy a bemeneten pontok jönnek, egy pont tulajdonképpen, a kimeneten pontokat fogunk előállítani, legfeljebb 63-at ebben az esetben. Hát itt egy felső korlátot kell adni, hogy ne írhassunk olyan geometriai shadert, ami 53 millió pontot próbál tovább menni, mert akkor nyilván ugye meghalna az egész. Tehát hogy legyen benne valami védelem. Egyébként ez nem lehet túl nagy. Tehát a 63 az egy jó szám. Ide nem lehet beírni ezreket. Hát ez a kimenet. Tehát egy pontból sok pontot fog megcsinálni. Ugye itt ennek uniform változója a C. Ugye nézzegyük Z-C-t fogom iterálni, és a kamera paraméterek, hol van a kamera középpontja és mi a kamera szélessége, magassága. Na, tehát itt elállok, mégpedig egy teljes bináris fát fogok egyetlen egy pontból megcsinálni. Ez a teljes bináris fa, itt egy zék, ugye több eszám angolban, a zék tömbjében van, összesen 63. Na, annak az első eleme az a pont, amit kaptunk, ugye GL in 0, hát most ugye egy pontot kaptunk, de ugye a geometriai sejtben akkor is használható, hogyha egy szakasz kapok, annak két pontja van, vagy egy háromszöget kapok, annak három pontja van, és nyilván mind a három pontot el lehet érni, úgyhogy GL aláhúzás in 1-2. Hát most csak egy pontom van, de ezen túl nem lehet nyújtózkodni. Pont GL position ugye az, ami itt kijött, ugye itt, amit ő kiadott, kapom meg most akkor a geometria shaderben bemenetként. Hát ez egy négy elemű vektor, de csak az XY-ra vagyok kíváncsi, a komplex számon valós és képzetes része. Ugye az lesz a bináris fámnak a gyökere. Ugye ezt a pontot rögtön áttransformáljuk normalizált eszközkoordináta rendszerben, hát úgyhogy kivonjuk belőle a kamera közepét és elosztjuk a kameraablak fél magasságával, meg fél szélességével. Így, hogyha a kamera jobb felső sarkában vagyok, akkor abból a plusz egy, a bal alsó sarkából meg a mínusz egy keletkezik. Ugye ezt a GL positiont kiadjuk, ugye emit vertex. Egy pont megjelent a geometria shader kimenetén, és megy a vágás viewport transformáció, rasterizáció irányába. Ugye a többi a bináris fa kifejtését jelenti. Fejbe futtassuk már le ezt az egészet. Tehát akkor először i egyenlő 0, ugye az a pont, amit kaptunk, amit benne is van ebben a tömbben. Ugye akkor a zs 0 minusz c-nek veszem a négyzetgyökét. Egyébként így kell kiszámolni, mert a GLSL-ben nincsen olyan függvény, ami egy komplex számnak a négyzetgyökét kiszámolja. Tehát ezt muszáj volt implementálni, hogy úgy kell kiszámolni komplex szám négyzetgyökét, hogy átváltjuk polár koordinátákba, és akkor ugye a polár koordináta a szögnek a felét vesszük, az abszolút értéknek a négyzetgyökét, és visszaváltjuk nem polár koordinátákba, ilyen egyszer. Nem a tan2-nek hívják az arcus tangentis függvényt, ami a mínusz pi, nulla pi-ben van a C-könyvtártól eltérően, hanem csak a tannak. Miért? Mert ugye a C-ben nincs függvény overload, ott nem lehet az a tan függvénynevet két különböző paraméterezési típusra használni a GLSL-ben, viszont van függvény overload. Tehát ugyanaz az a tan, az lehet egy változós is, meg két változós is. Jó, hol is tartottunk? Tehát ott tartottunk, hogy i egyenlő nulla. Akkor vesszük a zs nullának, tehát a bináris fa tetejének a plusz négyzetgyök z minusz c-jét, akkor jön egy ciklus, és berakjuk az eredményt a 2x nulla minusz egy helyre, ugye ez lesz ennek a plusz négyzetgyök z minusz c-je, azt akkor továbbadjuk a kimeneten átkonvertálva normalizált eszközkoordináta rendszerbe, ugye vesszük ennek a mínusz egyszeresét, és azt berakjuk a 2x nulla mínusz 2, azaz a kettes indexű helyére. És akkor az i most már 1. Ha az i 1, akkor vesszük ennek a plusz négyzetgyök z mínusz c-jét, és azt berakjuk a 2x 1 meg 1 az a harmadik helyre, továbbadjuk a kimeneten, veszük a mínusz négyzetgyök z mínusz c-jét, és ezt berakjuk a 2x 1 meg 2, azaz a negyedik helyre. És így tovább. Mindenki látja, hogy milyen szépen épül a bináris fa pár sorból. Ezt, hogyha itt 63 per 2-ig csináljuk, akkor ez egy ötszintű fa lesz. És amikor már meguntuk a pontok kivitelét, akkor azt mondjuk, hogy end primitív. Itt ez kevésbé fontos, mint abban az esetben, hogyha egy háromszöget visszük ki, vagy egy strippet viszünk ki, triangle strippet, akkor azért a hardware további részének nagyon fontos azt tudni, hogy na ez volt az utolsó, ami a geometria shaderből kijött. Na hát így működik egyébként. Nem így, mert ugye ez a kitöltött Julia almaz, így, tehát ez tényleg csak az attraktort rajzolja ki, a konvergens és a divergens tartományt nem, és akkor itt is ugye játszhatok azzal, hogy a komplex számot, azt a C számot, ugye mindig úgy választom meg, hogy hol van éppen az egérkurzor, és akkor lehet vele szórakozni, hogy hogy néz ki most csak az attraktor különböző komplex számokra. Hát valahogy így. Jó, tartsunk szünetet. Ugye az előző programnál is látszott, hogy én a kurzort vittem jobbra-balra. A bizonyos esetekben a Z négyzet plusz C, Giulia halmaza, ugye attraktora, ilyen szép összefüggő alakzat. Ugye összefüggőség alatt azt értjük, hogy bármelyik pontjából, bármelyik pontjába el lehet masírozni úgy, hogy csak a halmaz pontjain sétálok. Vagy pedig szétesik különálló pontoknak a sokaságává. Ezek annyira különálló pontok valójában, ugye persze a képernyőn ez nem feltétlenül látszik, mert ugye ahhoz nagyon rá kéne zoomolni, hogy a nagyon közeli pontok ugye elkülönüljenek, de valójában ezek tényleg úgynevezett Cantor-féle halmazok, tehát minden pontnak van olyan kicsinyke kis környezete, ahová egyetlen egy másik pont sem tartozik. Ugye a Giulia halmazt a C komplex szám azonosítja, és akkor egy Benoit Mandelbrot nevű úriember elkezdett megdöbbent, hogy az embereknek mire van idejük, elkezdett töprengeni azon, hogy mégis mitől függ az, hogy akkor a Z négyzet plusz C attraktora összefüggő, vagy pedig nagyon nem összefüggő, ugye különálló pontokból áll, Cantor-féle halmaz. De csak a C komplex számtól függhet, mert ugye az definiálja az egészet. Tehát milyen tulajdonságúnak kell lenni annak a C komplex számnak, hogy akkor a traktor az összefüggő legyen. Ezen gondolkozott. Adjunk választ rá. Egy kicsit játszunk el a komplex aritmetika geometriai interpretációjával. Ugye a plusz-minusz négyzetgyök Z-C-t kell nekem iterálni, és most, mert ebben az esetben stabil az attraktor, és most nem is egyetlen egy pontból indulok el, hanem egy teljes alakzatból. Ugye akármelyik pontból elindulhatok, az attraktorhoz megyek, ugyanennyi erővel egy teljes alakzatból is elindulhatok, ugye az alakzat mindegyik pontjára alkalmazom a plusz-minusz négyzetgyök Z-C-t, és akkor kapok egy új alakzatot. És ez az új alakzat is oda fog ugye konvergálni. Na, csináljuk a következőt. Hát először is induljunk ki egy jó nagy körből, ezt nevezem H0-nak, ami tartalmazza az attraktort. Tehát így kívülről fogok rá zsugorodni az attraktorra. És ezen kör minden egyes, ugye megszámlálhatatlanul végtelen sok pontjára alkalmazzuk a plusz-minusz négyzetgyök Z-C-t. Tehát minden pontból nyilván ez tartalmazza az attraktor, tehát már a szürke pontok az attraktorok, azokból is két nyíl indul ki, a plusz négyzetgyök Z-C, meg a mínusz négyzetgyök Z-C, ezeket nem rajzoltam föl, meg azokból a pontokból is, aki a H0-on belül van, de az attraktorhoz ugye nem tartozik, abból is két nyíl megy tovább. Na most, ami az attraktoron volt kezdetben, az az attraktorban maradt is, amelyik nem az attraktoron volt, azon kívül volt, az nem feltétlen maradt kívül, hanem akár be is léphet az attraktorba. Tehát ennek ugye az lesz a következménye, hogyha minden pontra alkalmazom a plusz-minusz négyzetgyök Z-C-t, akkor egy kisebb, ugye ez egy kontrakció lesz, hogy rá fog zsugarodni azért, mert stabil ez az attraktor, ez egy kisebb körszerű dolog lesz. Hát szerű, mert már nem lesz az alakja a kör, de valami ilyesmi. Jó? És akkor most megint a végtelen sok pont mindegyikére a plusz-minusz négyzetgyök Z-t alkalmazok, akkor még egy kisebbet, még egy kisebbet, még egy kisebbet. Ezt végtelen sokáig megcsináljuk, akkor kívülről ugye zsugorodik rá az attraktorra. Az attraktort mindig tartalmazni fogja, mert az attraktoron, hogyha alkalmazzuk a F függvényt, kétértékű leképzést, akkor azon is maradok, csak a többi eshet ki, tehát kívülről szépen-szépen rázsugorodok. Ugye mit fog tartalmazni a határértékként előálló halmaz, az attraktort mindenek előtt, és egyébként, hogyha a attraktor körbe fog stabil dolgokat, akkor azt is, mert hát ugye az attraktort nem ugorhatom át, és az attraktoron belül van az körbefogva, vannak a stabil régiók. Így is elő lehet állítani tehát az attraktort. Nem egy pontból, hanem végtelen sok pontból, csak hát akkor követni kell a végtelen sok pontnak az útját. Na nézzük meg, hogy akkor ezekkel a körökkel, körszerű dolgokkal mi történik az iteráció során. Ugye először is tételezzük föl, hogy ez a C szám a körszerű tartomány belsejében helyezkedik el, aztán majd azt is megvizsgáljuk, hogy mi van akkor, hogyha kívül van, csak ez a két eset fordulhat elő. Tehát itt van a C, itt van a H, ugye más alakja is lehet, de ilyen körszerű, alkalmazzuk rá a nézetgyök Z-C-t. Hát először alkalmazzuk rá minden pontjára azt, hogy a komplex számból kivonom a C-t. Mi ez? Ez egy eltolás, ugye? Egy komplex számból kivonok egy másik komplex számot, akkor eltolom. Tehát azt a kört, az összes pontját eltoltam úgy, hogy a C-be megy az origóba. És akkor most alkalmazzuk a négyzetgyököt minden egyes pontra. Mi a négyzetgyöknek a geometriai jelentése? Hát a pont, mondjuk nézzük ezt a pontot. A pontnak az abszolút értéke négyzetgyökére változik, tehát hogyha a pontnak az abszolút értéke egynél nagyobb, akkor közelebb kerül az origóra. A pontnak a fázisszöge, hát ez most jelen esetben olyan 40 fok körül van, pedig feleződik, tehát akkor ugye az abszolút érték innen ide megy, a 40 fokból 20 fok lesz, ezt a pontot kapom meg. És akkor geometriailag csináljuk ezt meg minden egyes pontra, ugye innen az origóból nézve ugye a teljes 360 fokos hát irányhalmaz látható, a plusz nézetgyök Z minusz C mindig felez, ebből 0-180 fok keletkezik, és hogyha ez egynél nagyobb volt, akkor közelebb kerültünk az origóhoz, a teljes körlemezből a plusz nézetgyök Z minusz C ezt csinálja. Na de ott van még a mínusz nézetgyök Z minusz C, ami az origóra való tükrözést jelent, tehát a plusz-minusz nézetgyök Z minusz C a nagy körből ezt a kis kört csinálja. Jó? Ez a csak a geometriai jelentés alapján ezt így ki lehet jelenteni. Ez egy körszerű dolog volt, az eredmény is egy ilyen körszerű dolog lett. Másik eset. C kívül van már a körön. Kivonunk minden komplex számból C-t, az egy eltolás, tehát ez a kör ide kerül, ugye a C meg bele az origóba, és akkor vegyük a négyzetgyököt, megint ugye minden pont, hogyha egynél nagyobb az abszolút érték, akkor közelebb kerül, és a fázisszöge pedig feleződik, tehát itt mondjuk már 90 fok körül van a fázisszög, akkor abból ugye 45 fok körül fázisszög keletkezik, tehát hogy ebből plusz négyzetgyök Z-t vonok, akkor ez a régió keletkezik belőle. A mínusz négyzetgyök Z mínusz C pedig ugye ennek a mínusz a nulla, az origóra vett tükörképe. Ugye mit látunk? Volt egy körünk, és abból kettő lett. Ha kívül van, ha pedig belül van, akkor volt egy körünk, egy maradt. Összefüggő volt, összefüggő maradt. Összefüggő volt, nem lesz összefüggő, mert két különálló dolog, amit az origó bizonyára szétválaszt. És innentől ezt könnyen látni lehet a C, most már mindig kívül reked, tehát minden egyes újabb iterációnál a halmazom két független részre esik. Ugye végtelen sokat iteráljuk, az kettő a végtelenedéken esik. Ugye minden egy kis rész rázsugorodik egy pontra, ugye ez az eset, amit így lehet értelmezni, tehát tényleg Cantor-féle halmaz mindegyik pont önálló életet él, senkinek sincsen szomszédja, mindenkinek van egy olyan kis udvara, amiben más nem is léphet bele. Tehát mi dönt? Az, hogy a zsugorodás során a C valamikor is kinreked, vagy nem. Hogyha kinreked, akkor nem lesz összefüggő a Julia halmaz. Hogyha sohasem reked kin, akkor pedig összefüggő lesz. Mikor nem reked kin soha? Hát akkor, hogyha a C vagy része az attraktornak, vagy pedig az attraktor által körbevett stabil tartományban van. Na és az előbb említett Benoît Mandelbrot, akkor ezek után, hát nem ő nevezte el magáról ezt a halmazt, de hát mi így hívjuk, tehát definiálta Mandelbrot halmazt. aminek a definíciója ez, nem más, azon komplex álmoknak a halmaza, amelyre az én izzet C. Giulia halmaza összefüggő. Ez is halmaz, persze, 0-1, vagy része, vagy nem része. Tehát persze majd látni fogjuk, hogy hogyan is fogjuk ezt eldönteni egy pontról, hogy az része a Mandelbrot halmaznak, vagy sem. Azt kell megnézni, hogy az énézet út C, a Giulia halmaza tartalmazza ezt, tehát, vagy a stabil tartomány tartalmazza ezt, tehát innen a C-ből elindítom az énézet út C iterációt, és akkor a divergens régióhoz tartozik-e, vagy sem. Itt is ki lehet színezni a dolgot annak megfelelően, hogy ez mennyire divergens. Először a Moriszka program, tehát akkor a komplex számsíkra ráteszik az ablakunkat, hogy ennek a fényképét szeretném megjeleníteni, az ablak tartományát felosztjuk pixelekre, végigmegyek az összes pixelen. Amikor egy adott pixelben vagyok, akkor megnézem, hogy alatta melyik komplex szám van, ugye az lesz a C, amiről döntenem kell, hogy akkor az énézet plusz C-t iterálva, innen indulva, divergálok-e vagy sem. Azaz, a Z négyzet plusz C stabil régiója és attraktorra tartalmazza-e a C-t vagy sem. Hogy akkor tartalmazza, hogyha innen indulok és végtelen sokat iterálok, akkor nem megyek el a végtelen. Tehát akkor ugye a pixel meghatározza a C-t, és akkor a Z-t C-ről indítjuk. Ide azt írtam, hogy Z egyenlő 0, nem C. Ja, hát a nagy különbség nincs a kettő között, mert a Z egyenlő Z nézet plusz C iteráció a nullából rögtön a C-t fogja előállítani. Tehát most tök mindegy, hogy C-ről indulok, vagy nulláról, ugyanazt a szekvenciát kap. És megint jó sokáig, ha nem is végtelenig iteráljuk az Z nézet plusz C-t C-ről indulva, és megnézzük, hogy végtelenben megyünk-e vagy sem. Ha végtelenben megyünk, akkor C nem része a Mandelbrot halmaznak, fehér, ha pedig nem, akkor része. Fekete. Sőt, meg lehet spórolni a végtelenbe menést azzal is, hogy be lehet bizonyítani, tehát mindjárt gyorsan bebizonyítom, hogyha a kettő sugarú körből kilépünk, akkor már nincsen menekvés, akkor garantáltan elmegyünk a végtelenbe. Itt a kettő sugarú kör komplex számsíkon. Először vegyük azt az esetet, amikor a C belül van. És akkor ez a C, itt meg az E. De azt szeretném megmutatni, hogy ha az E kívül van, akkor nem kerülhet most már soha belülre, sőt, ettől egyre inkább távolodik, tehát garantáltan elmegy a végtelenbe. Az E négyzet hol van? Hát úgy kell négyzetre emelni, hogy a fáziszög duplázódik, tehát akkor ez, mit tudom én, 40 fok, akkor 80 fok ebbe az irányba lesz, az abszolút értéke pedig négyzetre emelődik. Itt 2 volt az abszolút értéke, itt nagyobb, mint 2 az abszolút érték, tehát azt négyzetre emelem, az biztos nagyobb, mint 2-ször z. Tehát van egy 2-ször z abszolút értékű kör, és akkor ez valahol itt van azon kívül. Na most, hogyha ahhoz hozzáadjuk a C-t, akkor az egy eltolás, tehát egy kör lesz, aminek a körnek a sugara a C abszolút értéke. De a C abszolút értéke meg kisebb, mint 2. Ugye, hogyha ez kezdetben nagyobb volt ennek az abszolút értéke, mint 2, akkor ez nagyobb, mint 4. Soha büdös életben nem lehet visszajönni a 2-be. Jó? Házi feladat, játsszák el ugyanezt arra az esetre, amikor a C kint van. Csak így a geometriát megvizsgálva ugye be lehet bizonyítani, hogyha elszabadultunk a 2-ből, akkor nem lehet visszatérni. Na, GPU implementáció nagyon hasonlít a Giulia halmazhoz. Ugye megint egy kameraablakot adunk át a GPU-nak, mégpedig célszerűen normalizált eszközkoordináta rendszerbe, ugye -1, -1, 1-et sarokpontú négyzet. A vertex shader annyit csinál, mint korábban, ugye, hogy megkapja a négy sarokpontot. A négy sarokpontot ugye a GL positionként továbbadja, mert mi egy teljes viewportot vagy kameraablakot lefedő téglalapot szeretnénk felrajzolni, de egyúttal a négy sarokponthoz megkeresi, hogy milyen komplex számok tartoznak, milyen komplex szám van a négy sarokpont alatt, alkalmazva a kameratranszformációt, pontosabban kameratranszformációnak az inverzét. Ugye ezt a C számot csúcspont tulajdonságként hozzáragasztja a négy sarokponthoz. Ugye minden csúcspont tulajdonság a kitöltés során, a téglalap kitöltése során interpolálódik, tehát amikor egy pixelt látogat meg a rasterizáló egység, akkor ugye a fragment shader meghívódik, a fragment shader pedig megkapja azt a C értéket, ami az adott pixelhez tartozik, amit a négy sarokponthoz tartozó komplex számból a hardware interpolált. Ugye a C-t, a Z nézet C iterációját a C-ről indítjuk, az előbb ugye nulláról indítottuk, mondtuk, hogy nem sok különbség van. Iterálunk jó sokat, ugye ez a Z nézet plusz C komplex aritmetikával, aztán megnézzük, hogy ha valamikor az iteráció során kilépek a kettősugarú körből, akkor nem érdemes tovább iterálni, mert tudom, hogy úgyis elmegyek a végtelenbe. Hogyha soha nem léptem ki, akkor fekete, egyébként pedig fehér. Na most ezek a szép ábrák egyébként azt, a színként azt a információt használják, hogy hányadik iteráció során ugrottunk ki a kettősugarú körből. Ugye ennek nincs paramétere, tehát egy C-szám vagy része, vagy nem része, tehát itt most az egérrel annyit tudok csinálni, hogy rázoomolok régióra, tehát például erre. Ugye fraktális, nem önhasonló, azt szokták mondani, hogy a legbonyolultabb geometria, amivel az ember találkozott, tehát tényleg végtelen sokáig lehet ezt finomítani, és mindig újabb és újabb korábbiaktól eltérő részletek bukkannak. Rögtön fölmerül persze az igény, hogy jól csináljuk ezt meg 3D-ben. Na most ennek matematikailag precízen annyira nem lehet hozzáállni, mert ugye komplex aritmetikánra épít, ugye Z nézet plusz C-nek az iterációjára, a komplex számokat pedig nem lehet háromdimenzióba általánosítani. Emlékszik valaki a fél év elejére ezt a feladatot feladtam, és gondolom mindenki megpróbálta megoldani, és rájött, hogy nem lehet átasítani három dimenzióba, négy dimenzióba, igen. Tehát nem lehet azt mondani, hogy Z az egyenlő X meg Y meg Z szer J, két imaginárius egység, mert nem tudom úgy kitalálni az I négyzetet, meg a J négyzetet, meg az I szer J-t, meg a J szer I-t, hogy a szorzás asszociatív maradjon. Viszont, hogyha lenne még egy komponensem, jó, mondjuk, ha nem így nevezném, mindegy, inkább így nevezzük el, hogy S, meg X-szer-i, meg Y-szor-j, meg Z-szer-k, tehát ha négy dimenzióban volnék, akkor meg lehet csinálni, mégpedig úgy, hogy I-négyzet, meg J-négyzet, meg K-négyzet, meg I-szer-j-szer-k az egyenlő mínusz egy. Ez a kvaterni. De három dimenzióban nem lehet. Ugye ez trükközés, egyszerűen a magasságmezőt attól tesszük függővé, hogy milyen gyorsan divergál. Ezt Mandelbalb halmaznak hívják, ez pedig úgy oldja meg a feladatot, hogy persze nem lehet általánosítani, hogy a szorzás asszociatív maradjon, de kit érdekel a szorzás asszociativitása? Valahogy megmondjuk, hogy akkor mi az I-négyzet, J-négyzet, meg I-szer-J, meg a J-szer-J. Nem lesz asszociatív a szorzás, de attól még végre lehet hajtani. És hogyha végre lehet hajtani, akkor ugyanazok a kérdések megválaszolhatók, ami a Mandelbothoz kellenek. Elvesztettem a... És akkor egy ilyen dolog jöhet elő. Ez egyik doktoranduszom csinálta, az Intelnél dolgozik egyébként, nem, jó páran vannak az Intelnél. Meg a Amazonnál, Beta Digital, Industrial Light and Magic. Azért olyan rossz nem lehet a BME oktatása, hogy ezeknek a cégeknek kellettek. Na 300 millió háromszög sugárkövetéssel valós időbe CPU-n. Ugye megcsinálták a sugárkövető házi feladatokat, hány objektum volt ott? 10-20. És tudtak, tudom én, 40, jó, 25 frame per szekundummal megjeleníteni, itt 300 millió áramszög van, árnyékkal, és mindjárt bekapcsolja a diffúz interreflexiót is, tehát globális illumináció is van valós időben. És nem, ez tényleg háromszögekkel dolgozik, mert ilyen Mandelbalbot lehet látni az interneten, de az nem ezzel az elvvel dolgozik, hanem úgynevezett distance függvények alapján. Tehát kihasznál egy speciális dolgot, amit ennél ki lehet használni, de általánosan nem. Ez a következőt jelenti, hogyha van egy alakzatom, és az alakzathoz hozzá lehet rendelni valahogy egy olyan függvényt, ami egy tetszőleges P pontban megmondja, legalábbis konzervatív módon, hogy legalább milyen távolságra van ez az alakzat, azaz minden ponthoz föl tudok venni egy gömböt, ami garantáltan nem lóg bele az alakzatba, akkor nagyon könnyű sugárkövetést csinálni, mert ugye ebből a pontból kell elindulni, kit metszek először, hát a gömböt metszem, akkor itt ugye megint kiolvasom a távolságmezőt, akkor megint, és akkor ugye néhány ilyen iteráció után el tudok jutni a felületig. Ez a csalás. Ez nem az. Ez tényleg háromszögekből. Ugye hogy lehet ilyen sebességgel sugárkövetést csinálni? Space partitioning, tehát a világot föl kell osztani még a sugárkövetés előtt úgy, hogy olyan adatstruktúrába, amely adatstruktúra nagyon gyorsan megmondja, hogy egy adott irányba egyáltalán milyen háromszögek láthatók potenciálisan. Ne kelljen minden sugárt minden objektummal összevetni, hanem egy sugarat várhatóan 2-3 objektummal kelljen összevetni, és akkor is megmondja, hogy ki van legközelebb, hogyha 300 millió háromszög található a térben. Ez az egyik. De ez nem elég. Akkor objektumorientáltságot ki kell dobni a szemétbe. Az objektumorientáltság high performance computing szempontból egy hülyeség. Ugye az alapelve, hogy logikailag összetartott dolgokat rakjunk egy objektumba. Tehát egy háromszögnél van anyagtulajdonság, van normál vektor, van a három csúcsnak a három szor 3 Descartes koordinátája. Egy struktúra, egy objektum a memóriában egy helyet fog jelenteni. Amikor sugár követünk ebből a logikai halmazból, mi kell? Kell az anyag tulajdonság, kell a normál vektor? Dehogy kell, nekem csak a három csúcspontnak a Descartes koordinátája kell. Ugye amikor a hardware bemásolja a cache-be a csúcspontot, akkor jön vele egy csomó felesleges adat, tehát ritkán fogom a cache-t eltalálni. Ugye mi a megoldás? Azokat rakjuk egy struktúrába, amire a hardvernek, az algoritmusnak egyszerre van szüksége. Ez a másik. Ugye a harmadik, SSE, mutattam egy példát, tehát a CPU-nak is vannak vektorprocesszálási lehetőségei, és azt is tudja egyébként, hogy megmondom, hogy mit töltsön be a cache-be előre, mert én azt tudom, hogy mit fogok használni. Én nem bízom rá, hogy ő majd kitalálja és rosszul találja ki. És akkor lehet ilyen sebességű sugárkövetés csinálni. Jó, hát az inverse feladat az akkor péntekre marad. Most már nincs sok a sugárkövetésből. Csak az, hogy akkor hogyan lehet ezt a gyakorlatban használni. Mi az, hogy inverse feladat? Ugye azt láttuk, hogy ha van egy nagyon egyszerű függvényünk, Z négyzet plusz C, akkor abból nagyon-nagyon bonyolult attraktor is kiadódhat. Inverse feladat. Van egy nagyon bonyolult alakzatom, remélhetőleg tartozik hozzá egy nagyon egyszerű függvény, aminek ő az attraktora. Tehát fordítsuk meg ezt az egészet, Adok egy alakzatot, úgy, hogy a modellezésnél, ugye nem fraktális objektumoknál ezt láttuk, elképzelek, vagy adok egy alakzatot, mondjuk meg, hogy mi az az F, aminél, hogyha tanult attraktor előállító algoritmusokat alkalmazok, akkor éppen őt rajzolja föl. Hát akkor ez pénteken, és akkor előtte a társaság nagy részével még megküzdünk 8-tól 9-ig. A honlapon fenn lesz, hogy kinek nyilván névsor alapján melyik terembe kell mennie. Egy órás lesz az éjjel, veteránok pontosan tudják, hogy hogy szokott ez menni. Tulajdonképpen sem újdonságot nem tudok hozzátenni. Olyan feladatokra kell számítani, mint általában, de nyilván nem azokra. Jó, köszönöm a figyelmet.